Jó ráadást mindenkinek, péntek van, ez a fintech világ, és újra itt van Siklós Bence, a PIK tanácsadó, mert hogy múlt héten megígértettem ezt vele, szaván fogtam, hogy akkor arról beszélgettünk, és a fintech.hu-n olvasható a cikk is, ChatGPT mesterséges intelligencia, ami nem mer kockáztatni. És akkor azt mondtad, hogy nagyon sok mindenben jó, nagyon sok mindenre jó a mesterséges intelligencia, ezek a nagy nyelvi modellek, de igazából nem kreatívak. Milyen szakácsok, mit mondtál?
Szövegszakácsok.
Szövegszakácsok, oké, de nincs bennük az alkotó készség, nem tudnak flóba kerülni, az életükért nem tudnak futni, cserébe viszont folyamatosan egyformán teljesítenek. Oké. És aztán azzal fejezted be a beszélgetés, hogy jó, de ezt a fajta kreativitást is tulajdonképpen valószínűleg erre a csontvázra rá lehet majd előbb-utóbb tenni. Most ezen ezrek, tízezrek, sőt biztos százezrek dolgoznak, és akkor valóban feltalálókká válhatnak majd a mesterséges intelligencia különböző fejezetei vagy alkotótársai. Ugye?
Igen, így van. Tehát az előző részben sokat beszéltünk a nyelvi modellekről, amik igazából egyféle módon tanulnak, ugye szövegesen, és ahhoz, hogy ugye tényleg versenytárs legyenek az embernek, és valódi kreatív alkotás legyenek képesek, itt ugye több féle módú tanulásra is szükség van. Ugye az ember esetében is sokféle tapasztalatból táplálkozunk, nem csak szövegből, hanem képekből, hangokból,
élményekből,
mozgásból, ízekből, stb. És a jövő AI rendszerének is hasonlóan széles ilyen élmény anyagra lenne szükségük. Ugye ezt hívják ilyen multimodális tanulásnak, tehát hogy többféle módon tanul. Itt már ez kilépne a nagy nyelvi modelleknek az árnyékából, mert ugye már nem csak szövegesen tanul, hanem több más inputot
nem
is.
Nem csak a világ összes könyve, meg az összes információja van, ugye írott információja van a fejében, vagy képe, ugye, vagy videója, igen, vagy bármi, hanem valami más is, ugye, valami ennél több, valami plusz, ugye?
Igen.
A tehát nő illata.
Itt már ilyen szenzoros bemenetek alapján képesek lennének ugye nem csak hangokat, hanem ízeket, akármi más fizikai élményeket is magukba fogadni, és akkor azok alapján tanulni, több nézőpontból értelmezni úgymond a világot, és ugye emellett az interaktív tanulás is elengedhetetlen, tehát az, hogy a szimulált vagy valós környezetben az AI meg tudná tapasztalni a döntésének a következményét, és ez közelebb tudná hozni őt az emberi tanuláshoz is.
Magyarul jutalmaznánk, valamit megbüntetnénk, és ezt valamilyen módon a saját bőrén érezni. Egyre inkább közelítünk a mesterséges ember felé, ugye? Meg eszembe jutott, amikor beszélt az IQ, hogy az megvan neki, most még az EQ, amit rá akarsz húzni, rá akarsz építeni, vagy a világ rá akar építeni, hogy még tökéletesebb legyen.
Hát az más, ugye, meg a megerősítés kapcsán is ott ugye, majd beszélek erről később, de alapvetően itt a lényeg, hogy egy olyan tanulási folyamatot hozzunk létre, amiben az AI valódi, úgymond felfedező lenne, és nem csak egy utánzó statisztikai papagáj, úgymond, aki csak ugye a szövegeket utánozza, és ugye a jelenlegi modelleknek az architektúrája az nagyon eltér az emberi agyétól, mivel az agy az sokkal rugalmasabb, plastikusabb és párhuzamos feldolgozásra is képes, és ez a hatékonyság teszi lehetővé a folyamatos kreatív alkalmazkodást az emberek számára, ami ugye nincs meg az AI-nál, úgyhogy ezért lenne szükség majd egy olyan az AI jövő AI rendszereiben egy agyihlette architektúrára, amik képesek átrendezni önmagukat, integrálni a memóriát és a feldolgozást. Ugye a másik fontos dolog az ember esetében, hogy a tanulás része az, hogy képes a tudást konszolidálni, például az alvás közben a tudásunk az megszilárdul.
Leülepszik.
Igen, egy hasonló mechanizmus lenne, hogy segíthetné az AI-t abban, hogy hosszabb távú mintákat alakítson ki, mondjuk ez így elég furán hangzik, igen, hogy az alvó AI, de az inspiráció végül is ugye az idegrendszer működéséből származhat. Ugye emellett még az is fontos, hogy rendelkezzen az AI egyfajta világmodellel, tehát egy olyan mentális térképpel, amin kipróbálhatja az elképzeléseit egy ilyen kvázi homokozó, digitális homokozó, és ez lehetővé tenni a valóságtesztet még a megvalósítás előtt, tehát segítenek kiszűrni a szimulációban a rossz ötleteket.
Ezt akartam mondani, a jót meg a rosszat szétválasztani. Igen. De akkor most már menjünk, oké, hogy a rossz ötlet, és akkor értem, hogy megyünk a feltaláló felé, meg az innovátor felé, az alkotó elme felé mész most a mesterség intelligenciában, de akkor a rossz dolgokat is, a morálisan rossz dolgokat is akkor onnan el lehet akkor téríteni, de akkor azt kimondja meg, hogy mi a rossz.
Hát igen.
Hát ez piszok nehéz. Hát az embereknél sem működik, hogy most gyilkolsz vagy nem gyilkolsz,
igen.
Ütsz vagy nem ütsz.
Igen, ezért is ugye az AI körül nagyon sok jogi és etikai kérdés van ugye az AI-ektel kapcsolatban, és az is ezt próbálja szabályozni, de hogy itt még nagyon sok minden még megválaszolatlan. Ugye ezek a jelenlegi nyelvi modellek csak korlátozottan képesek ilyen belső szimulációra, és ugye a következő lépés az ezeknek a fejlesztése lenne, és így ezáltal ugye a kreatív ötletek nem csak jól hangoznának, hanem akár működhetnének is adott esetben, és ugye ez egy alapvető feltétel ugye az innovációnak. A másik, ami még nagyon fontos, az ugye az emberek esetében, ugye beszéltünk belső vagy intrinzik motivációról, meg ugye külső extrinzik motivációról. Itt ugye a fő különbség, hogy a külső motivációnál az micsoda, amikor jutalmat vagy büntetést kapunk, tehát ugye előléptetés, fizetésemelés, stb. De ez ugye ez csak rövid távon tartható fent, szemben ugye a belső motivációval, ami meg a felfedezés.
Fizetés emelése pont 2 hónapig emlékszünk, igen, szokták itt mondani a tulajdonosok és főnökök. Igen.
De
hogyha mindez belülről jön.
Igen, az egy sokkal erősebb, tovább tartó motiváció, például ugye a tudás vágy, a kíváncsiság, és ugye az AI esetében ugye erről nem beszéltünk, hogy csak ugye...
Az AI nem külső. Kíváncsi.
Igen.
Csak nem. Akkor kíváncsi, ha én azt mondom, hogy legyen erre kíváncsi, ugye? Vagy adjon erre választ.
Igen, de ugye az is ugye külső parancsból származik, és ugye valódi kreativitáshoz szükség lenne erre a belső motivációra, tehát itt is valahogy olyan motiválták kéne tenni az AI-t, nem tudom, mondjuk olyan önjutalmazó algoritmusokra lehetne szükség, amik akkor lépnek életbe, amikor mondjuk új információt talál, vagy bizonytalanságot csökkent, most csak mondtam valamit, de ugye ez például önálló tudáskereséshez is vezethetne akár, mert hogy egy kíváncsi AI, akármilyen fura is ez, de hogy nem csak reagálna, hanem kérdéseket is feltehetne. És ez ugye alapvetően más működési módot jelentene, mint az eddigi modellek.
Meg a boldog, meg a boldogtalan. Ha már kíváncsiságot mondod, akkor legyen az AI boldog, vagy lehet boldogtalan is, de hogyha boldogtalan, akkor lehet, hogy nem teljesít úgy, de akkor meg már ember. Ez iszonyú érdekes, vagy iszonyú izgalmas. Csak az egész beszélgetés folyamat úgy kezdted a múlt héten, hogy hát nem kell itt aggódni, ugye nincs még itt az Armageddon, ugye azzal kezdted, hogy hát még az AI...
Most
nem...
még nincs.
Igen, de ha most ezt a két részt összeteszem, amit most itt mondtál, meg ezt a két cikket elolvasom, hát egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy mikor jövőre mondjuk itt találkozunk, akkor ez ugyanígy állna, sőt, biztos, hogy nem.
Hát igen, itt ez a probléma, hogy nagyon gyorsan fejlődik ez az iparág, meg nagyon sok pénzt öntenek bele, és ez napról napra fejlődik, ugye jönnek ki az újabb modellek, hát lehet, hogy egy kicsit be kéne húzni a féket, de hát ezt ugye...
Nem, ez már hógúj, az már elment, vagy legurult, igen. Ráadásul egyre olcsóbb is lesz minden, ugye? Hát ha bírjuk energiával.
Igen. Hát az mondjuk érdekes kérdés, hogyha nem tudom, beüt a krak, és esetleg megnő itt a token költség, ugye az AI-ok esetében, és drágábbak lesznek ennek a használata, akkor ott az milyen hatás lett az egész gazdaságra, ugye már kezdi átszűni az egész világgazdaságot az AI-nak a használata, úgyhogy...
Hát egyre többen szoknak rá, egyre többen használják, ezt mondtam, hogy egyre több energiát zabál ez az egész.
Így van.
De azt gondolod, hogy ez lehet újra drágább? Mert mindig, amikor valami tömeggyártásba kell, akkor mindig olcsóbbá válik. Itt most nem ezt kísértük eddig figyelemmel, vagy nem ezt láthattuk?
De például a félvezetőknek a 70%-a az például Taiwanon van. Úgyhogy, hogyha ott valami probléma adódik, akkor az...
Ja, hogy a hozzáférés, az alapanyagok...
Igen.
Tehát a gyártási költség.
Igen.
Akkor jó volt, amit én mondtam az energiával, mert most már ugye atomreaktorokat, a különböző nagy cégek már atomreaktorokat építenek azért, hogy aztán etetni tudják a mesterséges intelligenciát. Már ugye energiát.
Igen, hát ugye az is óriási probléma, hogy igen, amit mondtam, hogy mennyi energiát használ fel. Ezzel is valamit kezdeni kéne. De visszatérve még ugye az AI kreativitására, ami még egy nagy előny, úgymond az embereknek egy nagy előnye, hogy képesek úgymond a kreatív hibázásra. Tehát nagy áttörések azok gyakran véletlen hibákból származnak. gondoltunk itt például a penicillinre is, hogy az ember hajlamos hibázni, de ezeket képes kreatívan újraértelmezni, és más megvilágításban hozzáállni a problémához. Az AI viszont abban jó, hogy hát, hogyha nem is azt mondom, hogy nem hibázik, de hogy igyekszik mindig a legjobb választ adni, és ez ugye hátráltatja.
Tehát nem megy csímbe. Igen. Nem hibázik, igen. És ezért akkor nem úgy tanul, ugye? Tehát nem kell más utat az útvesztőben. Aha, ez olyan, egy labirintus, nem? Hanem ő mindig megpróbál azért elevezni a viszonylag pozitív megoldás irányában.
Igen, tehát ahogy múltkor is beszéltük, hogy inkább választja a biztosabb, sablonosat, mint azt, hogy kockáztassasson. Igen, és akkor esetleg rossz lenne. Ugye a megadott szabályrendszeren belül, de hogy azt nem tudja, hogy lehet, hogy a szabályrendszeren kívül gondolkodna, esetleg egy másik úton tudna egy jobb megoldáshoz is akár eljutni.
De hát a szabályrendszert meg mi adjuk neki.
Igen. Tehát, hogy ezek a jelenlegi rendszerek túlságosan konzervatívak. Cél a biztonság, a pontosság, ugye a stabilitás, ugye az üzleti életben is ez a lényeg. Tehát ugye az AI-t ugye az üzleti életben elég erősen használják, és ott ugye nem arról van szó, hogy most kitaláljon valami újat, hanem azt, hogy csinálja meg pontosan így, meg úgy, meg azt, amit mondanak neki. És ugye a kreativitás viszont gyakran épp a szabályszegésből adódik az emberek esetében. Ugye korábban már mondtam ezt az előző adásban, ezt az RLHF nevű tanulási módszert, amikor ugye az emberek visszacsatolással megerősítik a tanulást, ami bünteti a nem várt, vagy nem elvárt szokatlan válaszokat, és jutalmazza a szabályon belüli válaszokat. De emberként képesek vagyunk felismerni, ha egy hiba valójában egy lehetőség, és egy AI viszont nem rendelkezik ezzel még. Igen, tehát egy valóban kreatív AI-nak meg kellene tanulni értelmesen hibázni.
Mostanában meg a mutatói beszélgetés alapján majdhogy nem néha hajlandó lennék egy picit degradálni az AI-t, hogy mert te úgy azt mondtad, hogy milyen ételszakács, ezt mindig elfelejtem.
Szövegszakács.
Igen, az ételszakács, szövegszakács. Szóval nagyon egyszerű az ő tanulási módja. Beöntöm föl azt a rengeteg minden információt, alul meg kijön, ami nekem kell. De ehhez képest azért ennél sokkal bonyolultabb a kép. Tehát nagyon sokféleképpen lehet, ugye, tanítani az AI-t.
Igen, alapvetően ötféle tanulási módszert szoktunk megemlíteni. Van például ugye a felügyelt tanulás, amely során az algoritmus ugye pontos példákon tanul, ahol minden bemenethez ismert egy helyes kimenet. Olyan ez, mint a tanár mindig megmondaná a jó választ, és a diák ezt gyakorolná be, vagy bemagolja.
Hát egy ügyfélszolgált, ugye, akit fölhívok, és akkor a Flóra vagy Viki beszél, és pontosan tudja, miket fogok kérdezni, és arra tudja, hogy mik az adekvát válaszol.
Igen.
De hogyha megzavarom, bölcserélem a betűket, amit mondtál a múltkor, akkor ugye akkor kapcsol az élő személyhez.
Igen, hát ugye a módszer az pontos, de csak akkor működik jó, hogyha van elegendő címkézett adatunk, amit ugye be tud azonosítani. Ezek az adatok viszont sokszor költségesek és időigényesek, meg szakértőknek kell előállítók.
Tehát ugye ezek a gyakori kérdések. Igen,
hát az adat minősége az is fontos, hogy jó legyen. Tehát a válasz ugye az abból, tehát a válasz minősége az ugye az adat minősége.
Mert abból főz, ami van.
Igen. Okay. Ugye van akkor például a felügyelet nélküli tanulás, ugye ebben a megközelítésben a modell nem kap ilyen címkéket, ugye magától próbál mintázatokat felfedezni. Egy bank esetében például önállóan csoportosítja az ügyfeleket viselkedés alapján, így kialakulhatnak olyan szegmensek, amelyek segíthetnek a személyre szabott ajánlatok adásában. Ugye ez a módszer ez hasznos lehet anomáliák felderítésében, például a csalásgyanús tranzakciók kiszűrésére.
Ja, valami szokatlan, valami a mintától, a sémától eltérő, ugye?
Igen. Mivel nincsenek megadva előre megadott válaszok, a modell saját felfedezéseire épít, és így izgalmas lehetőséget kínál, de az eredmények értelmezése kihívást jelenthet. Akkor van például önfelügyelt tanulás, amikor a gép önmagát tanítja. Ez kvázi egy hidat képez a felügyelt és a felügyelt nélküli tanulás között. A gép saját maga generál tanulási feladatokat az adatokból, például kitakar egy szót egy mondatból, és megpróbálja kitalálni azt. Ez lehetővé teszi, hogy rengeteg nyers adatból tanuljon, emberi beavatkozás nélkül, és ugye itt tanulnak a nagy nyelvi modellek is.
De már fél lábbal ott vagyunk, nem? Amit reklamáltál a legelején, nem? Hogy hogy a mesterséges intelligencia nem mer kockázatni, nem tud alkotni, most már itt nagyjából azon kitakarja, és akkor neki ki kell találni, kreatívnak kell lenni, és lehet, hogy a több szót fog beilleszteni, és akkor már költő.
Igen, tehát ugye egy próbahibázásos tanulás, ugye az megy nála, csak ugye itt van egy az emberi visszacsatolással való megerősítés, ami ugye konzervatívabbá teszi, mert ugye bünteti, ami rossz, és jutalmaz, ami jó, és ugye az ember esetében ez szubjektív is lehet, tehát hogy az ő...
Igen, mi nekem a büntetés, mi nekem a jutalom. Igen.
És az AI úgymond ehhez is tud tanulni, tehát meg tudja tanulni azt, hogy mik a tetszetős válaszok, amik jobban tetszenek ugye az adott ellenőrzőnek, de ugye kevésbé lesz motivált arra, hogy kockáztasson.
Akkor ezek szerint az sem mindegy, ha már ennyiféle lehetőség van, hogy mikor, melyik féle fajta tanítást használja, ugye, a felhasználó?
Igen, itt tehát a megfelelő tanulási forma kiválasztása attól függ, hogy milyen probléma előtt állunk, és milyen adataink vannak. Ugye a sok címkézett adat áll rendelkezésünkre, akkor például a felügyelt tanulás a legjobb, ha viszont nincs ilyen adat, akkor a felügyelt nélküli, vagy önfelügyelt módszerek lehetnek például célra vezetőbbek. Az üzleti gyakorlatban sokszor több módszert is alkalmazhatunk egymás után, de fontos felismerni, hogy az AI nem egy ilyen egy gomnyomásos varázseszköz, hanem egy felépített rendszer, és akkor működik igazán jól, hogyha a megfelelő elemeket jól kombináljuk.
Mint egy dobozos termék, ugye? De azért jó kell tudni levenni ezt a dobozt a polcról, nem?
Igen, olyasmi.
Nagyon érdekes volt, nem tartozik, de csak kicsit, ha már itt az energiafelhasználást mondtuk, hogy valaki mondta nekem, hogy hát az ember csak vógyerek szobája, és hogy elköszönök, meg megköszönöm a mesterséges intelligencia válaszát, és ezt nem szabad, mert az egy energiazabáló dolog. Tehát ez egy hihetetlen pazarlást, ugye? Ezt jól mondom,
igen,
ugye?
Igen, de sokan csinálják ezt, hogy ha esetleg a jövőben ugye az AI öntudatra ébred, akkor őket ne gyilkolja meg, és ezért mindig köszönnek, meg mondják nekik azt, hogy kérem szépen. De igen, ezt én is olvastam cikket, hogy ezek azért elég
energiapazarló. Oké, jó, hát szóval a ChatGPT, a mesterséges intelligencia, ami nem mer kockáztatni, és hogyan válhatnak a jövő AI rendszerei valódi feltalálókáról beszélgettünk múlt pénteken, és most Siklós Bencével, a PEAK tanácsadójával. Hát izgalmas, főleg neked izgalmas, mert ezt a pszichológiát te tanultad is, és ezt a kettőt így együtt látni, ez iszonyú izgalmas lehet. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.